Dróntámadás érte a csernobili atomerőmű szarkofágját, adásunk idején is füsttől még a szigetelés. A hazai termelés nagyjából felét adta tavaly Paks. Új kőolajvezeték épül Szerbiába, Magyarországon keresztül. Erről itt szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Dróntámadás érte a csernobili atomerőmű szarkofágját. A vonalban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára, Aszódi Attila. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Azt nehéz innen megmondani, és nem is arra kérem, hogy ki és miért indíthatta ezt a támadást. Azt viszont tudja, illetve tudhatja, hiszen járt is a helyszínen, hogy mit bír ki ez a szarkofág. Mire tervezték? Azt már említette itt az Energiavilágban, hogy földrengésre, kisebb, nagyobb földrengésre méretezték, azt kibírná. De mi az, amit ez a szarkofág még elvisel?
Semmi ilyen eseményre nem méretezték az új szarkofágot. Ugye azt kell tudni, hogy 86-ban, amikor a baleset megtörtént, akkor utána néhány hónap alatt építettek egy szarkofágot, amit nem tudtak úgy elkészíteni, hogy az teljesen zárt legyen. Volt rajta jó néhány nagy rés, repedés, és aztán utána, ugye, ahogy az évek teltek, el is használódott ez a berendezés. Nyilván Ukrajnában nagyon szélsőséges hőmérsékletek tudnak lenni, télen akár mínusz 30, nyáron akár plusz 30, vagy akár a fölötti hőmérséklet. Tehát ezek a nagy hőmérséklet különbségek is nyilván igénybe vették ezt a régi szarkofágot, ezért döntöttek úgy, hogy fölé emelnek egy újabbat. Ez az új szerkezet, amit most ez a támadás ért, ez egy szendvics szerkezet tulajdonképpen, ez egy rácsos rendszer, fémből készült, és a külső, illetve a belső felülete ennek a boltívnek, ami úgy néz ki, mint egy hangár tulajdonképpen kívülről. Szóval ennek a külső és a belső felülete is fém lemezekkel van borítva, és a két fémlemez között hőszigetelés van. Azt tudjuk most az ukrán félnek a tájékoztatása, illetve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség tájékoztatása alapján, hogy a drón átütötte mind a két fém falat, és az egész hétvégén tulajdonképpen azzal küzdöttek a szakemberek, hogy nem tudták eloltani teljesen a tüzet. Tehát a két fal között, a szendvicsen belül a hőszigetelés meggyulladt, és hát mivel egy ilyen zárt rendszerben van, ezért nem tudtak rendesen hozzáférni, több ponton megbontották még a burkolatot, és oltóanyagot juttattak be, de még vasárnap is szállt fel füst belőle, majd látni fogjuk a mai hírekből, hogy el tudták-e teljesen oltani. Szóval összefoglalva, ez a berendezés, ez a hatalmas nagy boltív, fémből készült szendvics szerkezetes boltív, ez nem volt arra méretezve, hogy katonai támadás érje, mint hát ahogy a legtöbb polgári létesítmény nincsen katonai támadásra méretezve. Úgyhogy ez nagyon rossz hír igazándiból. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakértői azt mondják, hogy egy kb. 6 méter átmérőjű lyuk vagy sérülés keletkezett ezen a tetőszerkezeten. Ez nagy magasságban van, úgyhogy csak alpin technikával felülről kötéllel leereszkedve tudnak hozzáférni, és belül is sérülések történtek. Ebben a szerkezetben van két hatalmas nagy daru, hiszen az is a tervezési funkciók közé tartozik, hogy majd le fogják bontani a régi szarkofágot, és ehhez rengeteg nagy tömegű szerkezetet kell majd mozgatni, és az egyik darónak a karbantartó helyiségébe csapódott be gyakorlatilag belülről ez a drón, és ott keletkeztek még további sérülések. Ezt nem tudjuk még ebben a pillanatban, hogy a darónak a működése szempontjából, vagy más gépészeti rendszer működése szempontjából mit jelentenek ezek a sérülések.
Miből van a szigetelés, illetve ez a szigetelés mit szigetel?
Nincsen pontos információm arról, hogy miből készítették ezt a hőszigetelést, de azt gondolom, hogy hagyományos hőszigetelésről van szó. Itt ennek sugárárnyakolási funkciója nincsen. Az nyilván egy fontos szempont, hogy a radioaktív anyagok, a porok, azok ne tudjanak kiszabadulni. Itt ugye az egyik félelem, ami miatt építeni kellett ezt az új szarkofágot, az éppen az, hogyha leomlik egy korábban a 86-os baleset után felépített fali elem, vagy adott esetben a megsérült épület, egykori épületnek valamilyen része megmozdul, leomlik, akkor ott keletkezhetnek porok, felszállhatnak porok, és az a funkció, hogy ezt ez az új szarkofág, ezt tartsa benn. De ez nem egy sugárárnyékoló anyagból készült valami, így is önmagában az acélszerkezet is hatalmas tömegű, ez nem lehetett még nehéz fémekkel kombinálni, hogy árnyékoló legyen, szóval ennek az a funkciója, hogy bent tartsa ezeket a radioaktív anyagokat, nem árnyékol önmagában.
Mekkora a sugárzás szintje a boltív alatt, az új szarkofág és a régi szarkofág között?
Ez olyan kiszolgálható terület, ahol napi szinten lehet ma tartózkodni. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy olyan, mintha itt mondjuk Budapesten kimennénk az utcára. Itt a normál természetes háttérnek a sokszorosa mérhető. Vannak olyan helyek, ahol akár az 50-szerese vagy 100-szorosa is, de nyilván bentebb, itt nagyon radioaktív helyek is vannak, extrém magas radioaktivitás. Ugye nagyjából 200 tonna üzemanyag volt ebben a reaktorban, és az az üzemanyag ez a balesetet követően megolvadt, és átkerült más helyre, átfolyt egyszerűen ez a sűrű, nagy tömegű anyag, egyben a reaktorba beszórt, helikopterekről beszórt homokkal és ólommal együtt megolvadt, és az olvadék, ez több emeletet mozgott az épületen belül. Most nyilván azok a helyiségek, ahol ilyen zóna olvadék található, vagy nyilván az az autó megszilárdult, de mindesetre olvadt volt, amikor relokálódott. Tehát ez az anyag, ez nagyon radioaktív. De ezek az épület mélyebb szintjein vannak. Ott magában az új szarkofág és a régi szarkofág között, ott napi szinten lehet dolgozni, és az egy abszolút kiszolgált tér.
Mennyire javítható ez az új szarkofág, mert igencsak hosszú időn keresztül építették, nem volt egy egyszerű munka, meg mint említette, alpintechnikával lehet a tetejére eljutni, mert hogy akkora.
Igen, István, ez egy nagyon fontos kérdés szerintem, hiszen az eredeti funkciót minél hamarabb helyre kell majd állítani. A helyzet az, hogy nyilván ezt a lemezszerkezetet majd tudják javítani, valószínűleg lebontanak ilyen modulokat, eltávolítják őket, és új modulokkal fogják ezt pótolni. Tehát én ezt nem látom reménytelennek, de nyilván nagy munkáról van szó. Az egész szarkofág körülbelül 2 milliárd euróba került, tehát hogy már ez az új, amiről beszélünk. Szóval nyilván ez egy nagy értékű szerkezet mindenféle gépészettel együtt, úgyhogy ez egy hosszabb művelet lesz ezt kijavítani. Nagyon jó lenne egyébként majd megérteni, hogy tulajdonképpen az, aki ezt csinálta, annak mi is volt a szándéka, mert ezek szerint véletlenül az ukrán fél kénytelen lesz még valami további védelmeket kialakítani, aktív védelmet, hogyha ez nem egy olyan esemény, ami csak egyszer történhetett meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez hónapokat is akár igénybe vehet, amire ezt teljes egészében kijavítják. Nyilván nagy mennyiségű vizet kellett a két fal közé bejuttatni, azzal a vízzel is majd kell valamit kezdeni, hőszigetelést is helyre kell állítaniuk, úgyhogy ez egy hosszabb művelet lesz.
Kik dolgoznak most Csernobilban? Gondolom nem csak ukrán szakemberek, talán a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek is vannak ott munkatársai, illetve külföldi szakemberek is?
Ennek az új szarkofágnak az építése, ez egy nagy nemzetközi projekt volt, körülbelül 30 országból voltak szakemberek az építésen. Egyébként az Európai Beruházási és Fejlesztési Bank fogta össze gyakorlatilag ezt a projektet, de nagyon sok ország adományából építették az új szarkofágot. Jelenleg, ami szerintem most az események értelmezése és az adatok ellenőrzése szempontjából lényeges, az az, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek van itt is képviselője. Ugye az összes ukrán atomerőmű telephelyen vannak NAU szakértők, akik felül tudják vizsgálni azt, ami éppen zajlik, vagy adott esetben saját maguk tudják a mérési adatokat ellenőrizni. Itt is vannak nemzetközi szakértők, akik rendszeresen küldik az információkat a bécsi központba. De ezen kívül nagyon lényeges az, hogy az ukrán nukleáris biztonsági hatóságnak is vannak itt szakemberei, és ők is jelentik az információkat a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a rendkívüli központjába.
Mind dolgoznak egyébként normál esetben Csernobilban, mondjuk a támadás előtti napokban? Mivel foglalkoznak? Mi a legfontosabb feladat, amit az egykori erőmű, illetve az erőmű helyén munkát el kell végezni?
Itt ezt az erőművet ezt le kell bontani. Egyrészt elkezdődött az inaktív részeknek, a többi blokk inaktív részeinek a visszabontása, és a szarkofághoz kapcsolódóan, illetve a szarkofágon belül a legfontosabb feladat az, hogy előkészítsék a lebontást. Tehát a régi szarkofágnak a lebontását és a sérült blokknak a visszabontását. Ahogy említettem, az egyik fontos funkciója ennek az új szarkofágnak pontosan az volt a tervezés során, hogy ezt a visszabontást el lehessen végezni, és ennek az előkészítése zajlik jelenleg, ezen dolgoznak a szakemberek a mindennapokban.
Mikor kezdődhet meg ez a munka, és mi lesz akkor, ha azt lebontják?
A négyes blokknak a turbina csarnoki részét azt már elkezdték bontani, hogy pontosan milyen ütemterv szerint zajlik majd a sérült részeknek, a nagy mennyiségű radioaktívást tartalmazó részeknek a lebontása. Erre vonatkozó tervet én nem láttam, időütemezést nem láttam, de attól tartok, hogy ezek a múlt heti események, ezek késletetni fogják ezt a folyamatot. Mindenesetre Ez egy hosszú munka egyébként, tehát összességében itt több évtizednyi feladatról van szó, amire teljesen lebontják a sérült négyes blokkot.
És ezt is nemzetközi összefogással finanszírozzák, vagy ezt az ukrán állam önmaga kell, vagy kellene, hogy finanszírozza ezt az egész, akár évtizedekig tartó munkafolyamatot?
Ez alapvetően ukrán feladat.
A szarkofág sérülhet úgy, hogy akár a radioaktivitás, a háttérsugárzás megemelkedjen ne csak ott Csernobil környezetében, hanem akár Európa más részein is?
Ez egy nagyon lényeges kérdés. Tehát egyrésztről az, hogy megsérült maga ez az új szarkofág, ez azért probléma, mert hogyha belül történik valami és mobilizálódnak ilyen radioaktív porok, akkor ezek nyilván ki tudhatnának ezen a sérülésen keresztül jutni, míg a sérülés előtt normál állapotban az elmúlt években ennek az egész új szarkofágnak egy ilyen szűrt levegőztetése volt, szűrt szellőztetése volt, tehát nem tudott volna radioaktív por kijutni a környezetbe. Az, hogy megsérült pénteken a szarkofág, ez azt jelenti, hogy ha még most egy további esemény történne, leomlana egy fal, vagy bármi mobilizálná a port, akkor ez ezen a sérülésen keresztül ki tudna jutni. Ugyanakkor van két nagyon fontos körülmény. Az egyik az az, hogy amikor 86-ban a baleset történt, akkor ugye ez egy működő reaktornál történt, és nagyon sok rövid felezési idejű izotóp volt ott az üzemanyagban, amelyek kijutottak, és hát nagyon magas hőmérsékleten történt a kibocsátás, ugye napokig égett a grafit, és ezért magasra tudott feljutni a radioaktivitás. Tehát nagy mennyiségű, rövid felezési idejű radioaktivitás volt, és fel tudott jutni a magas légkörbe. Most ez mind a két feltétel már másképpen van jelenleg. A reaktor lehűlt, ezek az anyagok lehűltek, a radioaktivitásnak a jelentős része lebomlott, a rövid felezési idejű izotópok azok teljesen eltűntek a reaktornak az anyagából, tehát most nem tudna olyan kibocsátás lenni, ami akárcsak a lezárt zónán túlra elterjedhetne. Itt, hogyha most valami történne a szarkofágon belül, akkor ezen a sérülésen keresztül kijuthatna, a radioaktivitás nehéz porok juthatnának ki, de ezek nem tudnának messzire elterjedni, tehát a Csernobili 30 kilométeres lezárt zónán kívül ennek nem tudna hatása lenni. Nyilván nagyon kellemetlen lenne, és bonyolítaná a helyzetet a szarkofágon belül és a szarkofágon kívül, de Ukrajna távolabbi részeire, vagy adott esetben Magyarországra, Európára ez nem jelent veszélyt.
A méretezésről beszéltünk már, és említettem, hogy mondta korábban azt, hogy földrengés biztos ez a szarkofág. Mit bírna ki a tervek szerint?
Ez a terület ez nem különösebben földrengés veszélyes. Az ottani viszonyokra van méretezve, tehát ez a szarkofág, az új szarkofág ott ezen az ukrán területen releváns földrengéseket kibírná. Úgy tudjuk a híradásokból, hogy a dróntámadás következtében szerkezeti sérülés nem történt, úgyhogy ez nagyon lényeges abból a szempontból, hogy ha befoltozzák a sérülést, akkor vélhetően vissza fogja nyerni az eredeti funkcióját. De ugyanakkor tudni kell azt, hogy mindaz, ami a szarkofágon belül van, a régi szarkofág, a megsérült blokk az abszolút nincsen. Nyilván nem lehetett földrengésre méretezve, tehát nagyon nem lenne jó, hogyha itt földrengés történne, mert most ezen a sérülésen keresztül akkor jöhetne ki por a régi anyagokból.
Köszönöm az elmúlt percekben Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárát, atomenergetikai szakértőt hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Történetének 5. legmagasabb termelési eredményével zárta 2024-et az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A létesítmény 4 blokkja összesen 16.016 gigawattóra villamos energiát állított elő. Az erőmű kommunikációs igazgatóját, Kovács Antalt, Kalapos Mihály kérdezte.
A hazai termelés 47%-át adta. Az, hogy a Paksi atomerőmű adja a legnagyobb részét a hazai villamosanyag termelésnek, ez nem újdonság. Igazából amióta a Paksi atomerőmű elkezdte a 4 blokkos működését, 1987 óta, ez azóta így van. A hazai felhasználásban lévő arány, ez 35,5% volt. Ez változott egy picit, mert azért látszik, hogy az import aránya megnőtt az elmúlt időszakban, a fogyasztási rekordok megszülettek, illetve sorra dőlnek meg, és azért az, amit a Paksi atomerőmű tud, ez a nagyjából a hazai termelés fele, ez a felhasználásnak most olyan 35%-át adja. Ez volt, amikor volt 38-39 is.
Magyarán a paksi atomerőműnek is újabb kihívásokkal kell szembesülnie?
A folyamatos kihívás és a folyamatos felelősség az, hogy a magyar villamosanyagi rendszer a paksi atomerőmű nélkül nem működne. Mi egy baseload, tehát ilyen alaperőmű vagyunk, és ez azt jelenti, hogy nagyon jót tervezhetően, de folyamatosan zsinóráramot állítunk elő. Az atomerőmű nem arra van kitalálva, hogy rendszer kövessen, tehát az igényeket lekövesse. Mi mindig éjjel-nappal, télen-nyáron folyamatosan megyünk. Cserébe kifejezetten versenyképes az ár, és nagyon nagy az ellátásbiztonságban betöltött szerepünk. Nagyon nagy pontossággal meg lehet mondani, hogy akár jövő év július 22-én 12:35-kor mennyi villamosenergiát fogunk termelni. És ez, hogy az atomerőmű ilyen megbízhatóan tavaly éves számot tekintve 90,3%-os kihasználtsági mutatóval működött, ez azt jelenti, hogy egy nagyon stabil alappillére a hazai villamosenergia ellátásnak. Ami a kihívást illeti, az, hogy tudjuk, hogy mekkora felelősség, hiszen nélkülünk ez nem menne, hogy a főjavításokat, a fő karbantartásokat úgy hajtjuk végre, hogy a paksi atomerő minél inkább tudja ezt a zsinóráramot előállítani, és ne kelljen évközben megállni. Egy magyar fejlesztés az, hogy már nem 12, hanem 15 havonta kell leállnunk és kicserélni az üzemanyagot, és például van olyan blokkunk, tavaly évben 100%-os kihasználtsági tényezővel ment, azaz az év minden percében névleges teljesítményen üzemelt. Na, ez a felelősség, hogy ezt fenntartjuk, és az, hogy kaptunk lehetőséget arra, hogy a nyugati példák mintáján további üzemidőhosszabbítással foglalkozzunk, és ennek a feladatát, ennek a felelősségét visszük, hiszen hogyha ezt sikeresen megvalósítjuk, akkor a paksi atomerőmű 2052-57-ig tovább tud üzemelni, és hát ezt a nagyon fontos szerepet a hazai villamosenergia ellátásban be tudja tölteni.
Mégis mennyi volt akár napban kifejezve a tervezett, illetve nem tervezett leállás? Egyáltalán mi az, hogy nem tervezett leállás?
Minden üzemnél van egy olyan karbantartási időszak, amit az elején láthatunk. Ez azt jelenti, hogy ahogy az előbb is említettem, amit mi főjavításnak hívunk, ez egy fő karbantartás és üzemanyagcsere. 15 havonta minden blokknál le kell állnunk, kicserélni a kazetták egy részét is üzemanyagra, mert akkor fogunk tudni a következő 15 hónapra elindulni. De természetesen, miután egy ekkora létesítményről ilyen sok bonyolult berendezésekről van szó, előfordulhatnak olyan meghibásodások, amik rendkívüli leállással járnak, és rendkívüli karbantartással. És ezeknek az aránya a mi atomerőműben is viszonylag jó, tehát világviszonylatban is kifejezetten jónak mondható. Az, hogy 90 fölötti rendelkezésállást tudtunk tavaly is produkálni, az azt mutatja, hogy a nem tervezett karbantartások aránya is viszonylag alacsony. De igazából ez elkerülhetetlen. Például most, ami az egyik szivattyúnknak a végárás kapcsolója, ez egy ilyen kis mikrokapcsoló romlott el, ez mondjuk 25 évente romlik el egy ilyen, akkor ez egy pár órás teljesítménycsökkenést okozott az atomerőműnél, ilyenek előfordulhatnak. Olyan viszont, hiszen mindenkit a biztonság érdekel az atomerőműben, hogy akár a biztonságot veszélyeztesse valami, erre nekünk minden biztonsági rendszernél és berendezésnél háromszoros biztonságunk van, tehát nagyon nehéz olyan helyzetet elképzelni, amikor az atomerőmű nem tudna azt a biztonságot garantálni. Próbáljuk modellezni, felkészülünk mindenre, és úgy tűnik, hogy a biztonsági mutatóink alapján szintén a világi vonalába tartozunk.
Van arra egyébként bármiféle becslés, hogyha majd Paks 2 is megépül, akkor a kettő együtt az a magyar áramfogyasztásnak hány százalékát tudja fedezni?
Természetesen itt trendek vannak, és az látszik, hogy akár a világ, akár a magyar energiafogyasztás növekedését nézzük, ez éves szinten olyan 2% körül van. Ez azt jelenti, hogy a következő év tized közepére, kamatos kamattal számolva, akár 30%-kal nagyobb villamosenergia igény is lehet az országban. Úgyhogy összességében ez az arány, amit most a atomenergia jelen Magyarországon, egy picit fog javulni, de olyan 50-55% fölé nem fog menni, mert véletlenül annyira nőnek az igények.
Kovács Antalt, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatóját hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
3 év alatt épülhet meg az a 300 kilométeres kőolajvezeték, amely az Adria vezetékből leágazva Magyarországon keresztül látná el Szerbiát energiahordozóval. A magyar oldalon ez egy 320 millió eurós beruházást jelent, közölte Belgrádban múlt héten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A részletek Várkonyi Gyulától.
Magyarország és Szerbia készen áll egy új kőolajvezeték megépítésére, amely mindkét ország energiabiztonságát javítani fogja, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Belgrádban.
Elkészült a megvalósíthatósági tanulmány. Magyarországon 180, Szerbiában 120 kilométernyi vezetéket kell építeni. Magyarországon ez gyakorlatilag egy 100 halombatta, algyő, röszke nyomvonalon történő építkezés jelent, azzal, hogy egy nemzetközi mérőállomás építésére is szükség lesz algyőnél. A magyar oldalon nagyjából egy 320 millió eurós beruházás, amely 3 évet fog igénybe venni. A vezeték kapacitása nagyjából 5 millió tonna lesz évente, amely képes kiszolgálni a szerbiai finomítói kapacitásokat.
Magyarország az új olajvezeték építésével egy hasonló úton indul el, mint azt 15 évvel ezelőtt a földgázpiacon tette. Ezt Hortai Olivér, a Századvég energia és klímapolitikai üzletág vezetője mondta az Inforádiónak.
Magyarországra két fő útvonalon érkezik jelenleg olaj, az egyik Oroszországból Ukrajnán át a Barátságkő olajvezetéken, a másik pedig a Horvátország irányából érkező Adria vezeték, de egyelőre Magyarországnak ezek az útvonalak a saját igényei biztosítását látják el. Az, hogy Szerbiával megépül ez a kőolajvezeték, ez az Adria vezeték rendelkezésre álló kapacitásának valamivel kevesebb, mint a fele, ezzel Magyarországról Szerbia irányába elindulhat várhatóan a kőolaj export, és így Magyarország nem csak vásárlóként, hanem egyfajta tranzitországként is felléphet az olajpiacon. Ez két okból is kedvező lehet számára. Egyrészt anyagi okból, hiszen a tranzit után díjat lehet felszámolni, másrészt geopolitikai okokból.
Szijjártó Péter Belgrádban arról is beszélt, hogy jól halad annak a beruházásnak az előkészítése is, amellyel 2028-ra megduplázzák a két ország közötti villamos energia átmenet kapacitását.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!